4:11 van, folytatjuk a beszélgetést Dajkó Ferenc Dániellel, a növekedés.hu munkatársával. A héten olvastam egy cikket, hogy Németország szeretné létrehozni Európa legerősebb hadseregét. Na most ez így első hallásra legalábbis nekem az volt a gondolatom, hogy hát ez lenne az alapvető, hiszen logikus, hogy Európa legerősebb gazdasága rendelkezzen Európa legerősebb hadseregével is, haderejével is, de mit mutat a valóság ezzel szemben? A németek messze vannak ettől? Tehát most jelenleg nem az övék legerősebb, a legerősebb hadsereg itt Európában?
Igen, tehát ezt egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy közel sem az övék a legerősebb hadsereg Európában. Németországra szokták mondani, hogy gazdasági óriás és katonai törpe. Természetesen a pénz, a gazdasági erő, a lakosság szám rendelkezésre állna ahhoz, hogy Németország egy rendkívüli katonai erőt képviseljen, de történelmi okokból nem teszi meg. Még a hidegháború idején az NSZK-t és az NDK-t mindkét irányból fel is fegyverezték, és akkor egy jelentős katonai erő települt a ketté szakított Németország területére. Addig a hidegháború véget értével, Németország újra egyesültével ez a katonai kapacitás is gyakorlatilag folyamatosan leamortizálódott, vagyis hát nem teljesen jó szó, hogy leamortizálódott, mert nyilván hajtottak végre fejlesztéseket, de elveszítette még azt a maradék katonai jelentőségét is Németország, mint korábban volt. Így most nem tartozik a klasszikus katonai nagyhatalmak közé. Fontos kiemelni, hogy egyébként a legnagyobb hadseregnél, a legnagyobb hagyományos hadsereg címre törekedhet most Németország. Atomhatalommá ugye nem akar válni, és Európában ugye most, hogyha az oroszokat nem számoljuk szorosan Európához, akkor kettő atomhatalom van, az Egyesült Királyság és Franciaország. Ők rendelkeznek atombombával, ilyen babérokra nyilván nem szeretne törni Németország. Viszont azon belül a legnagyobb konvencionális haderőt azt szeretnénk most felállítani. Ettől azonban jelenleg nagyon távol állnak. Ha most papíron megnézzük, hogy mekkora a német hadsereg, akkor azért egy tekintélyes haderőt láthatunk. De ez csak egy látszat. Nagyjából egy olyan 180 ezer fős az aktív katonai állomány. Ez amúgy Németország méretéhez képest nem jelentős, de nem is kicsi. Körülbelül egy olyan 300-350 darab harckocsijuk van, Leopard L2-es modern harckocsijuk, ami ténylegesen, mint tudjuk, a Leopard L2-es azért egy modern technológia, mondjuk ezek nem, ezek vegyes, tehát vannak köztük például A4-esek is, nem a legújabb A7 pluszos Leopard L2-esekről beszélünk, mint amit most a Magyar Honvédség fog rendszeresíteni. Van nekik egy olyan 900, nagyjából 1000 darab páncélozott gyalogsági harcjárműjük, ezek a Marderek, ezek elég elavult darabok és a Pumák, és vannak ezen kívül szállítójárműveik is, páncélozott szállítójárműveik is, ebből több mint 2000 darab, ezek boxerek, elég modern eszköz amúgy a boxer. Vontatott tüzérségi lövegeik is több száz darab van, de azok nagyjából mind raktáron vannak, hadrendből kivonva, és van egy olyan 120-150 darab Panzerhaubitz 2000-es önjáró lövegek, ez azonos azzal a modellel, ami most, épp most érkezett meg Magyarországra, kettő darab, de ebből a 150 darabból legalább egy 30-40 darab raktáron van a németeknél, és az is lehet, hogy ezt el is fogják adni, ezt a raktáron lévő darabszámot. Van nekik rakétatüzérségük is, ez az M270-es MLR-es rendszer, pont ami Ukrajnába is ilyen rendszer is érkezett. Meg vadászgépeikből is elég nagy állomány van, 136 darab Eurofighterjük van, és van 68 darab Tigris típusú harci helikopterük. Uh-huh. Tehát ez így, hogyha végig soroljuk, elég erősnek.
Igen, erre térünk is ki, mert hogy azt nem feltételezem, hogy nem lenne a lehető legkorszerűbb, a legcsúcs modernebb a német mérnöki hálózat például, vagy a német védelmi ipart kiszolgáló személyzet, mert hogy például csak egy nagy céget említsek, hogy a Magyarország is együttműködik erőteljesen a német védelmi iparra, például a Rheinmetall kapcsán. Szóval, hogy ők potensek lennének, meg ott lenne a háttértudás, ott lenne a pénz, csak ugye ezek a történelmi okok, amit említettél, és a II. Világháborúból fakadnak, egyfajta ilyen visszafogást jelentenek. Viszont most ez, hogy a legerősebb hadsereget szeretnék kiépíteni, ez mennyire szakítás az eddigi német elvekkel, amik ugye akkor a II. Világháború óta erőteljesen meghatározzák a politikát is, meg a társadalmat is?
Szerintem ez egy abszolút szakítás. A németeknél a társadalomban volt egy egyértelmű kép arról, hogy nem, hogy felesleges. Van annak a felesleges a haderőfejlesztésre sokat költeni. Van annak a pénznek jobb helye is. A német politikában nem volt megtérülő arról beszélni, hogy haderőt fejlesztünk, ezzel nem fejlesztünk, ezzel nem lehetett választást nyerni, sőt választást lehetett vele elbukni. Épp ezért a német politika egyáltalán nem volt ebbe érdekelt, úgyhogy ez abszolút szakítás a korábbiakkal. Ellenben, amit mondtál, hogy a német hadipar fejlett, igen, itt van egy abszolút helyzet, a német hadipar nagyon fejlett, a legmodernebb csúcs technológiát gyártja, rengeteg ország vásárol, többek között mi is, német fegyvereket, mégis a francia, a német haderő elég rossz állapotban van, mert amiket az előbb felsoroltunk, még ide kicsit visszatérnénk, ott rengeteg a hadra foghatatlan eszköz. Ami papíron létezik, annak egy jelentős része nincs. A 136 darab Eurofighter vadászgépből jó, ha 40-50 darab repülőgépes, a 68 helikopterből 10-15 darab a hatra fogható. A Puma harcjárművek nagy része működésképtelen, és még NATO engedéllyel se rendelkezik, és sorolhatnánk hosszan ezt a sort. Tehát a probléma ott van, hogy ezek a fegyverek ugyan papíron léteznek, de nem kapták meg a karbantartást egyáltalán, nem vigyázott rájuk a német haderő, tehát innen van hova fejlődni, és akkor most ebben jöhet egy hatalmas változás, már most megszavaztak egy 100 milliárd eurós, azért ez egy komoly összeg, egy 100 milliárd eurós rendkívüli fejlesztési keretet a Bundeswehr részére, és ebből a keretből szeretnék most felfejleszteni a német haderőt. Hát tulajdonképpen itt most tényleg a legfontosabb dolog, hogy a német légierőt azt nagyon rendbe kell rakni, mert a német légierő van talán a egyik legtragikusabb állapotban. Biztos, hogy rendbe kell rakni a német páncélos állományt, mert ott meg a tüzérséget, mert azért ott is komoly problémák vannak, és a gyalogságnak a motorizálásával is vannak gondok. A harcjármű állományt azt egyértelműen modernizálni kell, tehát ezek a fő irányvonalak. Meg a német hadseregnek lehet, hogy a létszámát is valamennyire emelni kéne, de nem azzal van a fő gond, a létszám az nagyjából normális lenne, inkább modern eszközökkel kéne ellátni a német katonákat, olyanokkal, ami hadrafogható, és kell majd elkülöníteni összegeket arra, hogy ezeket karban tartassák, és akkor lehet a német hadsereg az, ami egyébként a térségbe a feladata lehetne, tehát egy vezető hatalom.
Most egyébként konvencionális hadsereget tekintve a francia a legerősebb az Unióban?
Igen, tehát most egyértelműen Franciaország rendelkezik a konvencionális értelemben is a legerősebb haderővel, és ráadásul, mivel atomhatalom is, ezért nem konvencionális, tehát mint atomhatalom is a legerősebb haderő a térségben. Ugye egyedül az Egyesült Királyság versenyezhetne vele, De talán a szárazföldi erők tekintetében a francia hadsereg erősebb, mint az Egyesült Királyságé. Még a flottája az Egyesült Királyságnak erősebb, az Európai Unión belül pedig egyértelműen Franciaország a legerősebb. Itt még azért, akik jelentős katonai hatalmat képviselnek, például az Unióban azok például az olaszok, ezt talán kevesen tudják, de Olaszország meglepően erős katonailag. Spanyolország sem elhanyagolható, és itt nálunk a közép-európai térségben Lengyelország, aki egyértelműen egy nagyon erős hadsereget tart fenn, és hát komoly babérokra tör.
Az, hogy európai fegyverkezés zajlik, meglehetősen rossz az akusztikája, de természetesen amíg ez a fegyverkezés védelmi célokról vagy elrettentési célokról szól, addig teljesen rendben van. Ezt így aláírhatjuk? Tehát, hogy most fegyverkezési hullám van Európában? Erőteljes?
Ez biztos, igen. Tehát egyértelműen egy erőteljes fegyverkezési hullám van. A kicsit el is tunyult Európa a hidegháború végével, ahogy ezt ugye akkor Németországgal kapcsolatban is mondtam, de ez egész Európára igaz. A hidegháború végével kicsit Európában úgy érezték, hogy véget ért a nagy háború kora, már csak terroristákkal, terrorszervezetekkel kell megküzdeni, félkatonai szervezetekkel, és nem gondolták akkor a katonai vezetők, hogy Európában valódi nagyhatalmi háborúk zajhatnak. Nem gondolták, hogy ország az ország ellen háborúk fognak kirobbanni Európában a következő évtizedekben, és nem is erre készítették a hadseregeket. Tehát kicsit elavult és lerozzant állapotban is voltak az európai védelmi erők, amikor a 2010-es éveknek neki indultunk. És ugye az első orosz-ukrán konfliktus, ugye még 2014-15 környékén biztos mindenki emlékszik, amikor a Krímet megszerezte Oroszország, meg létrejött a Donyecki meg a Luhanszki névköztársaság. Az volt ez az eszmélési pont, ahol az európai országok, a nyugati NATO tagországok, meg úgy unblock az európai országok, felismerték azt, hogy muszáj nekik is fegyverkezni, mert közben Oroszország megerősödött, és újra nagyhatalmi tényezővé vált, és újra megjelent keleten egy fenyegetés, amire válaszolni kell. És igen, így elmondható, hogy van egy egyértelmű fegyverkezési hullám, mert szinte minden ország megindított mostanra egy saját haderőfejlesztési programot.
Ja, köztük Magyarország, nagyon rövid időnk van, de szeretném, hogyha segítenél elhelyezni a jelenlegi magyar haderő, hadipotenciált a régióban, és hogy most hogyan áll a magyar fegyverkezési folyamat?
Úgy mondhatnánk, hogy amikor nekiindultunk a haderőfejlesztésnek a régióban, az egyik leggyengébb hadseregünk volt, bármilyen szomorú ezt kimondani. Egyedül ilyen Horvátországgal, Szlovéniával, Szlovákiával voltunk versenyben, a többi országgal nem nagyon. Nagyon leamortizálódott a magyar haderő. Azóta drasztikus fegyverkezés indult be itthon, évtizedes lemaradást akarunk most néhány év alatt pótolni, és ez egyébként eddig hatékonynak tűnik. Ugye a beszerzésekről már rengeteg hír jött, de nyilván ez nem úgy néz ki, hogyha megindul egy ilyen reform, megindulnak a beszerzések, azonnal megjelennek a fegyverek. Már az elmúlt években nagyon sok változás történt, egyrészt elkezdett megnőni a létszám, létrejött egy hatalmas, ugye most egy több mint 10.000 fős tartalékos állomány, ez is szinte a nulláról lett 10.000 fős, megvannak az új kézi fegyverek, a Polaris homokfutók, a új 20 darabos helikopterflotta, a 12 darab Leopard 2A4-es harckocsi, hadrendbe álltak az első Gidránok. Mostanra azt lehet mondani, hogy talán egy ilyen középmezőnyre feljött a magyar honvédség, és már egyáltalán nem olyan védtelen a környező országokkal szemben. Ha végbe megy a teljes haderőfejlesztési program, akkor pedig a legpotensebb katonaságok között lesz. Nem egy tömeghadsereg lesz, tehát mi nem gondolkozunk szerintem ilyen óriási létszámú haderőben, viszont egy csúcstechnológiás hadsereg, és most az ukrán háborúban nagyon látszik, hogy a technológiai fejlettség többet ér, mint hogy hány ember van egy hadseregben. Nyilván kell egy emberállomány is, de végső soron a csúcstechnológiás hadsereg, csúcstechnológiai hadseregek kora jött el, amikor már azt számít, hogy milyen fegyvereket használunk. És most indult be az a része a haderőfejlesztésnek, amikor az elején leadott nagy megrendelések elkezdenek szépen lassan beérkezni. Biztosan sokan hallottak róla, hogy most az első két önjáró lövegünk, a Panzerhaubitz 2000-esek megjöttek. Ebből már idén meg fog jönni az első 20 darab, és a maradék 4 darab jövőre meg fog érkezni. És épp így idén már megkapja a honvédség az első linkszeket, további 40 Gidrán harcjármű jön, megjönnek az amerikai új folyami hajók, ebből 3 darab, jövőre érkeznek az új Elbit radarok, a KC-390-es repülők, leszállítják az első Leopard 2A7 pluszokat, és már megérkezik a NASAMS légvédelmi rakétarendszernek az első elemei, és szolgálatba is állnak. Tehát most indul az a szakasza a haderőnek, amikor nagyon látványos változások lesznek, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy jövő év végére nagyságrendekkel nagyobb erőt fog képviselni a magyar honvédség a térségben, mint akár most ebben a pillanatban. A haderőfejlesztés végén pedig egyértelműen egy vezető szerepe lesz a magyar honvédségnek. Lengyelországhoz vagy Németországhoz nem kell hasonlítani, de a környező országok mindegyikével felveszi a versenyt, vagy akár meg is előzi majd azt a magyar honvédség ereje.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Az elmúlt egy órában Dajkó Ferenc Dániel, a Növekedés.hu munkatársa volt a Reggeli Monitor vendége, és akkor szép napot mára, szép hétvégét, szia!
Szép napot kívánok én is neked és a hallgatóknak is, és kellemes hétvégét, szia!
Hamarosan friss hírekkel zárul a Reggeli Monitor.